listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Ebben az évben van egy jelentős magyar zeneszerző halálának 55. évfordulója. Gondolom, sokan talán még a nevét sem hallották, mert otthon nem kapta meg azt az elismerést, amit megérdemelt volna, sőt, hosszú ideig mellőzték, nem engedték műveit előadni, és külföldre sem mehetett 1962-ig. Lajta Lászlóról van szó, akit külföldön többre értékeltek, mint saját hazájában. De nézzük meg közelebbről, ki volt ő, és miért lett ez a sorsa. Lajta, nevét TH-val írjuk, jómódú és művelt polgár családban született 1892-ben. Még diákként Bartók és Kodály példájára elkezdte a népdalgyűjtést, és a nála egy évtizeddel idősebb két nagy komponista munkatársával fogadta a 17 éves ifjút. Beiratkozott a Budapesti Zeneakadémiára, de szülei kívánságára közgazdaságtant is tanult, és doktorátus szerzett. Zenei tanulmányait külföldön, Lipcsében, Genfben és Párizsban folytatta. A francia fővárosban töltött évei meghatározóak voltak későbbi zeneszerzői tevékenységére. Zeneművészete sajátos ötvezete a magyar és francia hatásoknak, a legfranciásabb magyar zeneszerzőnek is nevezik. A franciák viszont minden művéből a magyar hangot hallották ki, még azokból is, ahol maga Lajta szerint semmiféle népzenei anyag nem volt. 21 évesen a Magyar Nemzeti Múzeum hangszergyűjteményét bízták rá, és ekkor kezdett el komponálni is. Az első világháborúban katonaként szolgált, 1919-ben kezdett el tanítani, 1924-től a Nemzeti Múzeum népzenei osztályán dolgozott. 1928-ban második vonós négyesének párizsi premierje után a koncerte jelenlévő Elizabeth Coolidge amerikai mecénás újabb kvartettet rendelt tőle, amelyet jelentős összeggel díjaztak. A következő évtől Bartókkal együtt a Népszövetség Szellemi Együttműködés Intézetében, majd a Népművészeti és Népi Hagyományok Bizottságában dolgozott. Lajta a II. Világháború előtti erdélyi és felvidéki népzenei gyűjtését nyugat-dunántúliakkal egészítette ki. Közel 2000 népdalt gyűjtött össze, az első között rögzítette a dallamokat magnetofonnal, és jegyezte le tudományos pontossággal a népi hangszer együttesek muzsikáját. Monográfiát, tanulmányokat szentelt egy-egy vidék népzenéjének. Ő ismerte fel az egyes népdaltípusok és az egyházi zene, főleg a gregorián rokonságát. Népdal feldolgozásaiban csak saját gyűjtésű dallamhoz nyúlt, mert azt vallotta, hogy azzal tud leginkább azonosulni. Lajta 1945 és 49 között a Nemzeti Zenede igazgatója lett, és másfél évig a rádió zenei osztályvezetője is volt. 1947-48-ban Londonban élt és dolgozott, filmzene komponálására kapott megbízást. Sokan tanácsolták neki, hogy ne menjen haza, de ő magyarnak érezte magát, akinek otthon a helye. Ennek dacára hazatérése után állásától megfosztották, egzisztenciálisan ellehetetlenítették, mert nyíltan szembefordult a kommunista vezetőkkel. Csak 1952-től taníthatott újra népzenegyűjtést a Zeneakadémián. Tanítványa volt többek között Ferencsik János és Kórodi András karmester, Tátrai Vilmos hegedűművész, akik a tiltás ellenére is előadták műveit. A Kossuth díjat 1951-ben kapta meg népzenekutatói munkásságáért. Ezt először nem is akarta elfogadni, majd mégis átvette, de a pénzt szétosztotta a nála is szegényebbek és megalázottabbak között. Franciaországban sokáig sokkal ismertebb volt, mint Magyarországon. 1955-ben a Francia Művészeti Akadémia első magyarként tagjává választotta. Kiutazását még ekkor sem engedélyezték a hatóságok. Lajtak közel 100 művet írt, köztük 9 szimfóniát, amelyek közül a hetedik, az 1956-os forradalom zenei megjelenítése. Komponált vonós négyeseket, vígoperát, 2 misét, kamara és kórus műveket, és híres volt hangszerelő művészetéről. Zeneszerzői életműve a magyar népzenén kívül a francia impressionizmus stílusjegyeit viseli magán. Ismeretségi körében sok híres muzsikus volt, mint például Nadia Boulanger zenepedagógus, Maurice Ravel és Arthur Honegger francia, Sergei Prokofiev orosz zeneszerző. Munkájában tudatosan különítette el magában a népzenekutatót és a zeneszerzőt. A néptánc kutatás terén is úttörő volt, a táncokat a koreográfia lejegyzése mellett filmen is rögzítette. Népies játékok és táncok Magyarországon címmel tanulmányt közölt. 1962-ben enyhült meg a politikai vezetés irányában, ekkor utazhatott először megint nyugatra. Nem sokáig élvezhette a visszanyert alkotói szabadságot, mert egy évvel később, 1963. február 16-án szívinfarktus következtében meghalt Budapesten. Jellemző, hogy fiatal koromban éppen csak, hogy a nevét hallottuk, de semmilyen művét nem adták elő. Csak jóval később volt alkalmam bármit is hallani zenéjéből. Szerencsére ma már egyre többen vállalkoznak művei bemutatására, és nagyobb megbecsülésnek örvend otthon is. Mint már említettem, külföldön Bartók és Kodály mellett az egyik legnagyobb magyar zeneszerzőnek tartják. Népdalgyűjtői és zeneszerzői hagyatékát a Budapesti Hagyományok Háza gondozza. 2012-ben születésének 120. évfordulója alkalmából emlékévet rendeztek Magyarországon. Ma egy kamarazenei művéből mutatok be részletet, a második fuvolára, hárfára és csellóra komponált Opus 47-es trió harmadik tételét. Az előadók Matuz István fuvola, Szilvási Júlia hárfa és Vas Katalin cselló művészek. Thank you. A zenei lexikon szerint Petőfi Sándor volt a legtöbbször megzenésített költő, 1000 fölött van a versére írott különféle műfajú darabok száma. Veres Sándor a 20. században lett a zeneszerző költője. Igen sok zeneszerző fordult hozzá szövegért. Elég, ha itt Farkas Ferenc, Karai József és Kocsár Miklós nevét említem. Kodály Zoltán már korán felfedezte, miután az Öregek című versét 1929-ben közölte a Pesti Hírlap a 15 éves költő diáksapkás képével. 1933-ban meg is komponálta Vegyes Karra. Érdekes, hogy a költő meglepő módon antimuzikálisnak tartotta magát, akit rossz hallása miatt soha nem lehetett zenére megtanítani. Aztán nem kevéssé a Kodállyal való együttműködés hatására ez megváltozott. Még egy nagyobb karmű került ki kettőjük műhelyéből, 1940-ben a Norvég leányok. A művet most a Magyar Rádió énekkara előadásában halljuk, Ferencsik János vezényletével, ami meglepő, hiszen Ferencsik elsősorban zenekari karmester volt.
További jó szórakozást kívánunk!
Versek birodalma, költő köszöntő.
Kedves hallgatóim, tudják-e, merre van Dévaványa? Biharország és Kunország határán, kedvesebb hazát álmodó, Zsák utca járdáján csatangoló kiskocsmák plebejusa Ladányi Mihály. Ha most verselnél, mit verselnél? Az utcák megvannak, a haza lábadozóban, a kocsmák, na a kocsmákkal baj van, mintha nagyobb lenne a zaj, több szólamú. Egy fúga kellene a költészet hárfáján pengetett dallam. Miska, hova tetted a kottát? Ismerjük meg a Falvédő című versét. Falvédő. Hol kapcsolat, ott lehetőség, hol lehetőség, ott jövedelmezőség, hol jövedelmezőség, ott uzsorakamat, hol uzsorakamat, ott kapcsolatminőség, hol kapcsolatminőség, ott kisvállalkozás, hol kisvállalkozás, ott a tőke, hol a tőke, ott ő az Isten, hol Isten, ott szükség nincsen, ám de. A dalban bemutatott Ladányi vers címe Ráolvasás.
Adj a kéménynek lila füstöt, adj a reggelnek 10 kakast, adj a tócsának fodrozó szelet, és kedvesebb hazát mindenkinek. Adj a halálnak fehér gyolcsot, adj az ekének csontalan mezőt, s adj a költőnek esővert életet, és kedvesebb hazát mindenkinek. Adj az anyának jobb fiat, vénebb hullát a temetőnek, s a munkásoknak kemény öklöket, és kedvesebb hazát mindenkinek. És kedvesebb hazát mindenkinek. Adj az állatnak meleg ólat, adj az Istennek aranyinget, adj az Istennek aranyinget, és kedvesebb hazát mindenkinek.
Kilóg a lóláb. Akkor használjuk ezt a szólást, ha azt akarjuk kifejezni, hogy minden leleplezés ellenére is észrevehető, hogy valamilyen cselekedet vagy magatartás mögött nem tiszta, vagy éppen nem tisztességes szándék lappang. Mondjuk néha így is, kilátszik a lóláb. Egyik alföldi városunkból pedig Kün lóg a lólába alakban közölték. Szólásunk legrégibb, ma már elavult változata Gyarmati Miklósnak 1598-ban megjelent Keresztényi Felelet című művében fordul elő. Az, mint szokták mondani, kün vagyon az ördögnek lúdlába. Azért nem lehet felül olyan szép, hogy alul kine tessék az ő családsága. Ez a változat kezünkbe adja a szólás eredetének a magyarázatát is. Ősi elképzelés tudnélik, hogy az ördög, ha emberi alakot vesz is fel, könnyen felismerhető lábáról. Erről ismerik fel Arany 60-i című költeményében a diákok a híres debreceni professzor képében ördögi tudományokat hirdető kísértőt, sőt, még Mikszáth egyik regényében is élő hagyományként fordul elő, hogy az ember bőrbe bújt ördögnek lólába van. Vesd le a csizmádat, hé! Hadd nézzem meg, hamar nincs-e lólábad, vagy nem-e vagy maga az ördög, mondja egy öreg pipakészítő mester a fiatal Tóth Mihálynak, amikor meglátja a későbbi nábob remekbe készült pipafaragványát. Ezen a hiedelmen alapszik egy sok változatban feljegyzett népmesénk is. Egyik változatának ez a rövid tartalma. Egy asszonynak 3 lánya van. A legkisebbnek az ördög kerít szeretőt. Ez, mikor egyszer testvérei tanácsára leejti a gyűszűjét és lehajol érte, észreveszi, hogy a legénynek lólába van. Megijed a lány, és azonnal megmondja neki, hogy ő bizony nem szereti. Hiába faggatja az ördöglegény, a lány nem vallja be, miért hidegedett el tőle. Ezért bosszúból elpusztítja a lány szüleit, majd magát a lányt is. A lány sírján azonban csodálatos virágnő, amiből egy király életre kelti a megholtat. A mese végén a király feleségül veszi a leányt. Nehéz volna eldönteni, hogy ez a hozzánk a Balkánról, oda pedig keletről került népmese terjesztette el ezt a hiedelmet, hogy az ördögöt lólábáról lehet felismerni, vagy éppen fordítva. A mese is már ezen a hiedelem alapján alapszik. Annyi minden esetre nagyon valószínűnek látszik, hogy szólásunk mai formájának kialakulásához sokban hozzájárulhatott, ez a nálunk aránylag nemrég meghonosodott mese is, hiszen a szólás idézett, legrébbinek ismert változatában még nem ló, hanem ludlába van az ördögnek.
Önök a barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak, talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat, amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket, tartsanak velünk. Az ormánság hazánk történelmi kistája Magyarország dél-nyugati részén Baranya menyében található, délről a Dráva folyó, nyugatról részben Somogy megye határolja. Északi és keleti természetes határa nincs, a táj körülhatárolása a sajátos főkötő és szoknyaviselet alapján történt. Területének nagy része a Dráva folyó ár területéhez tartozik, ezekből a vizes területekből kiemelkedő dombokra, az úgynevezett ormákra épültek a falvak, innen származik a térség neve. A kistérséget határmentisége elzárta a gazdasági fejlődés gyors folyamataitól, ugyanakkor ennek révén megőrizte táji, természeti, néprajzi, építészeti értékeit. Az ormánság növény- és állatvilága igen gazdag. A Dráva folyó mentén húzódó növényzet, a fűz és nyárligetek, a tölgy, kőr is, szilfaligetek igen érdekesek, mint látvány, mint pedig természetvédelmi szempontból. A rekettyés, a vízililium és a vízigesztenye élőhelye. A mezőkön a liliumok és az íriszek különböző fajtái találhatók. A terület jellegzetes madarai a fekete gólya, a kopaszfejű rétisas, a fekete kánya, a sólyom, az egerészőjv, a hangyászőjv, a parti fecske és a jégmadár. Az éger bozótos vízfolyásokban szarvasok, őzek, vaddisznók gyönyörű példányai élnek. A Dráva folyó és a halastavak a sporthorgászatra jó lehetőséget kínálnak. A természeti kincseket tovább gazdagítják az olyan mesterséges építmények, mint a Selyei Draskovics kastély és az azt övező park, ami a Dél-Dunántúl legjelentősebb arborétuma sok-sok ritka növénnyel. Selye a Dél-Dunántúl déli központja, az ormánság fővárosa. A közel 3000 fős lakossággal büszkélkedő kisváros Baranya megye legfiatalabb városa. 17 évvel ezelőtt kapott városi rangot. Fénykorát Mátyás király idejében élte, birtok és egyházi központ volt. Az eredetileg a Battyány család birtokában lévő kastély és a hozzátartozó parkot az 1800-as évek elején kapta nászajándékba a Draskovics család. A kastély parkja ma arborétum, 1965-ben lett természetvédelmi terület. Olyan ritkaságok élnek itt, mint a mamutfenyő, a balzsamfenyő, a jegenyefenyő vagy a japán akác. Több ezer különleges növényfaj, ritka fák, virágok és kertészeti kompozíciók által válik csodálatossá egy kirándulás ebben a kertben. És ebben a csodás parkban Kanadától Kínáig a világ majd valamennyi jellegadó fenyőféléje felsorakozik. Az ormánság építészeti emlékei főleg a népi építészetből kerülnek ki, a természeti körülményekhez, a gyakori árvizekhez alkalmazkodva alakulhatott ki a tipikus házépítési mód, és váltak jellemzővé az úgynevezett talpas házak. A talpasház igazi építész történeti kuriózum, eredetileg úgy készült, hogy téglalap alakban négy talp gerendát helyeztek a földre, a sarkokra függőleges oszlopok kerültek, ezek tartották a koszorú gerendákat. A talp gerendák és koszorú gerendák közé karókat állítottak, közeit vesszővel fonták be, a vesszőfalat sárral tapasztották, és ez nyers állapotban simítható, faragható volt. Az építészeti különlegesség abban állt, hogy szükség esetén a ház megemelhetővé, a talp gerendák alá helyezett görgőkkel pedig vontathatóvá vált. A Selyei Kis Géza Múzeumban megismerhetik a Dráva mentén és árterületén élő népek, illetve nép archaikus életformáit, megtekinthetik az ormánság messzeföldön híres szőtteseit, népi bútorait, kerámiáit, és a magyar népi építészetben külön fejezetet jelentő talpasházat. Az udvari skanzenben áll egy 1890-ben készült harangláb, a gazdasági épületek is a régi ormánsági fa és favázas építkezés emlékei, a házhoz tartozik az ólaspajta, a szénatároló pajtában pedig mezőgazdasági eszközök látható, a ház mellett méhes és gémes kút van, és itt látható egy kovácsmester műhelyének másolata is, régi szerszámokkal, kész mestermunkákkal berendezve, és én mondom önöknek, hogy ez nagyon érdekes, nagyon szép, mert én magam is láttam a kis családommal. Az ormánság leghíresebb kincsei egyébként a templomok. Évszázadokon át református magyarok éltek itt, festett kazettás templomaik valódi értéket képviselnek. A fenyőfára temperával festett díszítő elemek az ősi magyar szimbólumokból erednek. Drávaiványiban például az 1792-ben épült késő barokk stílusú festett kazettás, fakazettás templom az egyik legszebb templom. A kazetták száma, a díszítés értéke és különlegességei miatt. Mennyezetén 167 darab festett kazetta van, a léckeretek találkozásánál vörösre festett faragott fa gombocskákat helyeztek el díszítésül. A mennyezet középpontjában a napkorong, az úgynevezett király kazetta, ez tájékoztat a készítés időpontjáról és a készítőkről. Itt található az egyetlen figurális rajzú ábrázolás, a kardot tartó halfarkú koronás női alak, Sellő, mellette csőrében olajágat tartó galambbal és hallal. A bibliai értelmezés alapján az angyal karddal a gyülekezetet az özönvízre, a bűnök büntetésére emlékezteti. A galamb, az olajág és a hal már az özönvíz utáni békés állapotra utal. És ezt a templomot is láttuk, valami csodaszép. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki a környékre látogat, okvetlenül nézze meg Drávaiványiban. Kodolányi János író szellemi szülőföldjének tartotta az ormánságot, ő emelte a szépirodalomba e vidék sajátos etnikai világát, társadalmi problémáit, embereit. Néhány jelentősebb alkotása, amelyekben felbukkan az ormánság ihlete, a Julianus barát, a Vasfiai, Boldog Margit, Baranyai utazás, Süllyedő világ és a Vízválasztó. A Kodolányi János Múzeumot 1979-ben nyitották meg Vajszló központjában, a régi erdő gondnoki épületben, hiszen ez volt Hajdan Kodolányi János apjának, Kodolányi Gyulának az irodája. Itt kaptak helyet az író munkásságát, és abban az ormánság megjelenését bemutató fotók, plakátok, személyes tárgyak. A helyiek által összegyűjtött a 19. század végét reprezentáló paraszti használati tárgyak pedig megidézik a Kodolányi műveiben is megjelenő világot. Kedves hallgatóink, kellemes magyarországi barangolást kívánunk mindazoknak, akik hazalátogatnak. Thank you.
Szobában senki van, csöndet csinál. Elszökik a napfény, mászik a ház falán. Anyám a konyhában a boldogságot főzi. Apám a kertben felszállásra vár. Akarok szaladni, én is énekelni. Megállni mellette, bűszel, integetni. Engem is vigyetek messze, kicsit pihenni. De apám csak annyit szól, maradj csak erre, senki se jár. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Gyökeret vernek a repedések, a falakban ízdít. Vércelt álmaim szakadtan csinknek alá. Megsárgult képeink maradtak a kamrában éri. Anyám a családfának kilátásra vár. Akarok szaladni, én is énekelni. Megállni mellette, bűszen integetni. Engem is vigyetek messze, kicsit pihenni. De apám csak annyit szól, maradj csak erre, senki se jár. Ahogy a vádon utazunk az apám megé. Beszűnt az emlék, mint kiadó bokszál szobán. Várjatok ti éberek, mindjárt kerekén is. Addig maradok álmomban, cirkuszban zenélni. Ahol a fűrészkoros égen apám a ludakat nézi. A szárnyos had elejére most már magát idézi. És azt mondja, aludj nyugodtan erre, senki se jár. Aludj nyugodtan erre, senki se jár.
az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
A hétköznapokat továbbra is a pénteki ebédek koronázzák meg az OMH-ban. Annak ellenére, hogy pénteki vacsorát sajnos csak csütörtök reggel 9 óra előtt leadott előrendelések ellenében tudunk biztosítani, a napi készítmények elfogyta után főtt debreceni kolbászt kenyérrel és mustárral, vagy akár zsíros kenyeret fűszeresen és hagymával mindig tudunk ajánlani a házban megfordulóknak. Az Ottay Magyar Házból soha senki nem távozik éhesen.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Győzött az idő és az élet után, tagjaiból kidőlt platán, szívéből gyűrött rongylabda lett, de egy valamit nem feledett, dalolt, hogy örökre enyémben mindig várom, nem valóság. Semmivel örökre
Can't leave.
A műsorszerkesztői Tóth Magdolna, Finta Gábor, Lapos Tibor nevében a mikrofontól Kolesár István kíván további kellemes estét. A jövő héten visszavárjuk Önöket. Thank you.
Thank you.